Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
5 óra 6 perc van.
Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a gyárfásokat. Június 19-e Nemzeti Emléknap Magyarországon. Annak emlékére, hogy 47 évig tartó megszállás után 1991-ben ezen a napon hagyta el Magyarország területét az utolsó szovjet katona. 1623-ban ezen a napon született Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus. De most jöjjön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Pihenés és sport, horgászturizmus Recskvatárában.
73-ban épült a gát, akkor töltötték fel először a tavat. Ez 52 hektár, és az elmúlt időszakban sajnos inkább kisebb a felület, ugye az aszályok miatt.
Teljesen összeomlott a turizmus Parajdon, amióta tavaly a parajdi sóbányát vízbetörés miatt bezárták. Miből élnek majd a helyiek?
A számlák befizetése és azon túl egy kevés a fenntartásra. Ez is csak annak köszönhető, hogy a mi vendéglátóegységünk nagyon közel van a Wellness Centerhez, de ha azt is betalálják zárni, akkor mi is lehúz a sorolót.
De fél hatig arról is beszélünk, hogy hogyan áll az érintett utak azbesztmentesítése a Dunántúlon. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Tudják, hogy hol él az egér? Mert nem ott, ahol gondolnánk. Hangtárrovatunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Törpegér, törpegér, ne mász fel a bokorra, mert elfúj a szél.
A sűrű bozótosokban olyan apróság éli mindennapjait, akit nagyon nehéz észrevenni. Hazánk egyik legkisebb emlőse a törpeegér.
Egy sütőpor súlyával egyező súlyú a törpeegérek súlya, és akkor egy nagy újon elfér az egész állat.
Váci Olivér etológus.
Kicsit furcsa élőhelyen, ilyen dzsindzsás, bozótos, felhagyott, zavartalan élőhelyen él, ahol magas növényzet van, mezőgazdasági kezelés alatt sem áll, tehát a mesdjéken például előfordul.
Egészen lenyűgöző, ahogy a farkát szinte ötödik végtagként használva kapaszkodik növényről növényre.
Ez is egy jellegzetesség, hogy kapaszkodó farka van, tehát mászik a növényeken nagyon ügyesen, és közben a farkát is használja arra, hogy leneessen és kapaszkodja, nem csak egyensúlyoz vele, hanem ténylegesen fog.
Van neki jó hosszú farka, azt az ágra rácsavarja, bogyót szed és magot rákcsál, leng a bokor, mint a nárcál, fújja a szél, kapaszkodik farkával a törpeegér.
A törpeegér nem a föld alatt és nem odvakban vagy eldugott üregekben lakik.
Fűszálak, bokrok ágait összeszőve egy ilyen gyerekököl méretű gömbfészket készít. Kölykeit neveli egyébként elsősorban ebben a fészekben, és minden egyes alomnak, amiből 3-4 is lehet egy évben, újat csinál, tehát elhagyja a régit. Valószínűleg a fő oka ennek, hogy ne terjedjenek el a paraziták a családban.
A tavaszi szerelem és 3 hét vemhesség után a nád puha és meleg bugájával bélelt lakásban jönnek világra a törpeegérporontyok.
Kóró szárán van a fészke, sűrű bozót rejtekébe, hogyha abba belemászik, füle farka ki se látszik, hát sose fél, csak fészkébe bebújik a törpeegér.
Az életük elképesztő tempóban indul, alig 2 naposan már kapaszkodnak, 4 naposan tisztálkodnak, 16 napos korukra már teljesen önállóan elhagyják a szülői fészket. Világos barna bundájuk miatt magukat, a kisegereket szinte lehetetlen észrevenni a sűrűben, de van valami, ami csalhatatlanul elárulja a jelenlétüket.
Nyáron építi a fészkeit, akkor lakik benne, és télre elhagyja, leköltözik a talajszintre, ott elbújik, és a fészkek ilyenkor megmaradnak, lehullik a lomb, ugye akkor jól láthatóak a fészkek, és ezeket meg lehet találni, meg lehet számolni, és innen lehet regisztrálni, hogy ott él.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben már most 22 fok van, Grazban 20 fokot mértek, Pozsonyban 19-et, Kassán 16 fok van, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron 14 fokot mértek, Aradon 15 fok van, Újvidéken és Ljubljanában 19, Zágrában 20 és Csíkszeredán 8 fokot mértek. Több mint fél évszázad, hogy feldúzzasztották a búzáspatakot a Mátrában, Recskatárában. A hegyek, dombok közé rejtett tónak mezőgazdasági funkciót szánhattak egykor, ám a gyönyörű fekvése és a kékesen néző panorámája révén ez a terület mára már a turizmusnak is állomás helyévé vált, s a horgászoknak is, kirándulóknak is remek rekreációs lehetőséget kínál. Hajnali Csali a búzásvölgyi tónál Tarnóczi Lászlóval.
Ki fogta ezt a gyönyörű példányt?
A fiatalember.
Mizner Tibor halbölcsőjében egy óriási nagy hal dédelgetnek itt a fiatalok.
Ugye megmérjük.
Mennyi ideig fárasztotta?
Hát egy fél óra.
És mire jött?
Bojlira.
9 kiló.
Fiatalok és horgásztak?
Igen, horgászok.
Mutatkozz be, kérlek.
Én vagyok Tóth Fruzsina Hanna.
És mi az, amit te már fogtál?
Nem tudom a nevét, de egy nagy hal.
Mutatod, ez egy...
A barátaimmal.
Ez is lehetett.
Öcsémmel is, a Bencével.
Na, még egy fotózkodás a halakkal, aztán visszakerül a tóba, gondolom.
Rutinosnak nem mondom magam, de azért járok ide egy párszor.
Székely Csaba, hogyan fedezte fel a recskét búzásföldi tavat?
Ismerősöktől is hallottam róla, meg interneten. Utána olvasgattam, néztem, hogy hol vannak itt a környékemen tavak.
Bojl is horgásza, hogy a szerelvényét elnézem.
Ez most az, mert az egyik bottal bojl megy be, ez meg metódozás, tehát mind a kettő, ami az éppen kedve van.
Mi szokott jönni itt?
Ma fogtam egy ilyen 3 kilós pontyot, vörös szárnyú keszeg jött. Voltam én itt kint kora tavasszal is, tehát elolvad a jég, és utána, ameddig tudok, jövök novemberig, még azért olyan jó idők vannak.
Szárcsák, vadkacsák vannak itt körülöttünk, mindenütt dombok, hegyek.
Igen, nagyon szeretjük. Párommal is, mert ő is kijön, mert ő olvasgat, imádom, mert most ott megtessék, gém, gólya, minden. Meg horgászat szempontjából az a jó, hogy nagyon nagy a tó, ugye itt fölfelé van, vagy 5 kilométer, amíg horgászni lehet, ugye tovább is tart a kíméleti terület, de hát én nem tudom, hogy hány 200 horgászhely biztos, hogy van. És ugye ez csak számozott 50, tehát nem az van, hogy egymástól, mit tudom én, 10 méterre vannak a horgászok, hanem szépen nyugodtan le lehet kényelmesen táborozni, horgászni.
Gyermekkoromban már itt horgáztam édesapámmal. Kompos Tamás tógazda a búzásvölgyi tavon. Egy munkám befejeztével, amikor válaszút elé kerültem, akkor nagy szerencsém volt, mert rám bíztak egy középkorú úrat, hogy vigyem körbe a búzásvölgyi tónál, hogy mutassam meg neki a tavat, és jelentkezett bérlőnek erre, akkor volt 10 évvel ezelőtt a bérbeadási procedúrája ennek. Megismerkedtünk, beszélgettünk, és mondta, hogy szeretne ide keresni valakit, aki ugye a céget meg képviseli. Hát valójában így kerültem ide, de már régebben itt horgászom. 54 hektár a vízfelület, a környékben ritka, hogy ekkora tavat találunk. Felületileg igen, de azért a Mátrában szerencsére vannak még vizek, bár nem mint horgászható, hanem stratégiai víztárolóként üzemelt a Csóréti völgy, vagy a Köszörű völgyön. Ez 52 hektár, az én tudtam ma, de ugye a víz mindig változik, és az elmúlt időszakban sajnos inkább kisebb a felület, ugye az aszályok miatt. 73-ban épült a gát, akkor töltötték fel először a tavat. Én úgy tudom, hogy a TS tervezett vele különböző funkciókat, lehet, hogy a locsolás, vagy olyan típusú állattartás, ami kapcsolódik a vízhez, de végeredményképpen jóléti tározó maradt, amióta én az eszemet tudom, és 52 hektárhoz még azért egy 82 hektárnyi földterület is körbe az úton belül hozzánk tartozik, amit megpróbálunk szívvel lélekkel karba tartani.
Itt a környékben elegyes erdők, vadvirágos rétek vannak, a tó élővilága mennyire sokszínű?
A 70-es évek óta elég sok Magyarországon honos faj került a vízbe. Egy darabig a búzásvölgyi patak táplálkozása sajnos időszakossá vált az aszályos évek folyamán, de belső források táplálják. Maga a vízi élővilág az Magyarországon általános, hogy a pontyot telepítjük a legintenzívebben. Ilyen fél átállásban vagyunk a fog meg és enged vissza horgászat felé. Ugye elgondolkodtató, hogy ez is meddig tartható fenn, de a legnagyobb állományunk a ponty, amit mi telepítünk. Amúgy jól szaporodó fajaink közül a dévérkeszeg, a küsz, hatalmas nagy harcsáink vannak, 100 kiló fölöttiek, tehát nagyon sok ilyen 100 kiló fölötti fogásunk van a 10 év alatt. A pontyból 30 kiló fölötti súlyt is elértek már, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy itt töltődni lehet és rekreálódni.
Maradjunk még a Mátrában. Önök tudják, hogy hol van az a Vajdavár? Sokan még az ott lakók sem ismerik. Pedig ez a vidék talán hazánk legnagyobb, egybefüggő túrázva is felfedezhető erdősége Ózd és Pétervására között. Ideális a magányos kirándulás kedvelőinek, hiszen sem településsel, sem közjárművel nem találkozhatunk. A rengetegbe vissza is települnek az emberi zavarást nem kedvelő vadállatok. Túrabakancs rovatunk legszebb térségeit idézzük fel nyáron, Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával, és Bicsák Eszterrel, ezúttal Vajdavár vidékén túrázunk.
Vajdavár vidéke, ez is egy olyan fogalom, hogy szerintem, hogyha valakinek ezt mondják, mondjuk érettségiző korában, sem fogja tudni, pedig állítólag olyankor még képben vagyunk földrajzból.
Sokan, még a helyiek is azt gondolják, hogy ez a Mátra, vagy legalábbis a Mátra vidéke.
Annak a része.
Ez egy érdekes történet ehhez kapcsolódóan, hogy amikor a természetjáró túrakönyvek sorozatban erről a környékről, tehát tulajdonképpen Nógrádról, meg a Karancsmedves vidékről és a Vajdavár vidékről is adtunk ki egy könyvet, egy kötetet, pont azért, hogy megismertessük a túrázókkal, mert ez egy kevésbé ismert terület. A Vajdavár vidék az végkép, régebben ugye nevezték Óbüknek például, ez szerintem egy nagyon szép név, hogy Óbük, vagy Ózd Pétervásárai dombságnak.
Mert Ózdhoz kötődik az egyik része.
Ez tulajdonképpen a Pétervására és Ózd közötti Miúttól északra, észak-nyugatra eső rész, ez a Vajdavár vidék leginkább, bár egy kicsit még Pétervásárától nyugatra is folytatódik. Ez a név jó kifejezi azt, hogy hol helyezkedik el az Ózd Pétervásárai dombság, csak annyiban megtévesz, hogy igazából ez nem dombság, ez hegyvidéki jellegű terület.
Ez 500 fölé megy.
Így van, tehát tucatnyi csúcsa emelkedik 500 méter fölé, és a lejtmeredekség, a lejtőmeredekség alapján is hegyvidéki jellegű, kifejezetten tagolt, meredek hegyoldalakkal tűzelt környék, és nagyon nagy az erdőborítottsága. De hogy mennyire nem ismert ez, vagy például ez a név is mennyire kevésbé ismert, arra jól árulkodik, hogy amikor ott jártunk a könyv készítése miatt a kollégáimmal, akkor beszélgettünk a Vajdavár vidékről, már nem emlékszem melyik településen, az utcán, és egy helyi bácsi, aki elhaladt mellettünk, az valahogy fölkapta a fejét, és kérdezte, hogy és merre van az a Vajdavár vidék, hogy érdekesen
neve, ugye?
És mondtuk, hogy hát itt ez az, és nagyon csodálkozott, mert ő mondta, hogy hát ő világ életében azt hitte, hogy ez még igazából a Mátra. Hát azért nem a Mátra, tehát ez a Mátra hátta mögött van, tulajdonképpen ugyanúgy, mint hogy a Karancsmedves is. Innen is rálátunk a Mátra szalagjára nagyon sok helyről, ennyiben hasonló, de ez a Vajdavár vidék, ami igazából meghonosodott már a földrajzi irodalomban, de ha az Óbükköt halljuk, az tulajdonképpen ugyanaz. A Vajdavár egyébként az egyik hegy itt ezen a hegyvidéken, és hogy mennyire elzárt ez a hegyvidék, arra jól árulkodik, hogy még pár évvel ezelőtt is a Keserű völgy alján lévő Dobranya tanyánál, hogyha túrázni mentünk a Keserű völgybe, akkor elkérték az adatainkat, a nevünket és az elérhetőségünket, mint az Alpokban vagy a magas hegységekben, mert hogy egy olyan elszigetelt területre léptünk be, hogyha esetleg nyomunk veszett, akkor fontos volt, hogy tudják, hogy kit és hol kell keresni.
Egyébként túraútvonalak mennyire vannak a környék?
Nem túl sűrű itt a túraút hálózat, tehát alapvetően inkább a völgyekben megy, és az erdészeti feltárútakat követi, tehát ez egy nem különösebben jó feltárt környék, de pont ebből is adódik egyébként a vonzereje. Aki szereti a magányosabb túrákat, úgy jobban átélheti a természet élményt, és tényleg úgy érezheti, hogy ezált háborítatlan vidéken túrázik, annak ezt nagyon ajánljuk, mert nem is nagyon van Magyarországon ilyen, talán az ország egyik legnagyobb összefüggő háborítatlan erdősége ez itt. Emiatt aztán nagyon hosszabb túrákat lehet itt tenni, mert Ózdról vagy Pétervásárról közelíthető meg leginkább. Ezen a területen, tehát magán a hegyvidéken belül nincsenek települések, nincsenek gyakorlatilag közutak, nincsenek buszjáratok, vasútvonalak.
Csak az erdő van, a magaslatok vannak.
Így van, és egyébként nem is véletlen, hogy az utóbbi időben szívesen visszatelepül ide csendben a medve és a farkas is. Nyilván ezektől nem kell tartanunk, tehát nem turisztikai értelemben ezek nem zavarók, de ez egy nagyon Magyarország viszonylatban, ahogy mondtam, háborítatlan vidék, és ami a geológiai értelemben, vagy akár turisztikai értelemben a legfőbb vonzereje, azok ezek a helyiek által Apukának nevezett nagy homokkősziklák. Itt ugye nem a vulkáni tevékenység, hanem alapvetően az üledékes folyamatokból származó kőzetek, amik meghatározzák a tájképet, és több helyen találunk ilyen egészen monumentális homokkősziklákat. Talán a legnagyobb egybefüggő sziklafal Magyarországon az itt van, az a Bükszent-Erzsébeti nagykő, 250 méter hosszú és 80 méter magas.
De bár a méreteiből adódóan is ez elég szép.
Igen, és olyan, ez is olyan, mint egy ilyen nagy homlok, ami így kitűnik az erdőből, egy ilyen nagy ívelt homlok, kicsit ilyen bubos kemence-szerű formák is jellemző emlékezek ezekre az apokákra, ezekre a homokkősziklákra. Ez a legszebb példájuk talán, vagy a legmonumentálisabb példájuk. Ez megközelíthető Bükszentterzsébet és Tarnalesz között egy tanösvényen. Föl lehet mászni a tetejére. Ne menjünk ki a szélére, mert ez nagyon omlékony, ugye morzsalékos, könnyű lecsúszni róla, de fantasztikus panorámát nyújt. Ez is a tetején van egy kis esőbeálló is, illetve később bronzkori erődítménynek a sáncát is felfedezhetjük még.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Teljesen összeomlott a turizmus Parajdon, az utcák kihaltak, a látogatók száma a korábbi 5-10%-ára esett vissza. Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly májusban a parajdi sóbányát vízbetörés miatt bezárták, a csak nem 270 éve működő kitermelés megszűnt, a járatokat pedig ellepte a víz. Gerép Krisztina beszélgetése.
Kovács Barna vagyok, az én édesanyám csak is ebből élt, és jelenleg is ebből próbálkozik megélni. Van egy panziónk, amit kiadtunk.
És most hogy áll? Vannak vendégek?
Jelenleg a 11 szobából egy szobában van vendég. Hát ennek is örülünk, mert van, hogy hetekig nincsen vendég.
Hogyan lehet megélni?
Nagyon nehezen. A számlák befizetése, és azon túl egy kevés a fenntartásra, és ez is csak annak köszönhető, hogy a mi vendéglátó egységünk nagyon közel van a Wellness Centerhez, de ha azt is betalálják zárni, akkor mi is lehúzhassuk a rulót.
Három élelmiszerboltot is megpróbáltam, míg a harmadik volt nyitva. Hogyha most átmegyünk Parajdon, hiányzik az a hömpölygő tömeg.
Igen, ez látható, és adott pillanatban ijesztő is.
Nyágrus László, parajdi polgármester.
Főleg egy hétköznapi időpontban, amikor lejövök a bányaúton, és látom, hogy mi van, hangás, egy üresség. Van, akik elmentek, tehát a vállalkozást bezárták, vagy éppen külföldön próbálnak boldogulni. De a súlyos dolog az, hogy az év végére majd látható lesz. Ez év végén egy konkrét, mondhatni számokkal, statisztikával fogunk szembenézni. Az is biztos, és jelen helyzetben egy tény, hogy ebben a helyzetben bármit megpróbálunk, ami lehetőségünk van turisták számára, az nem elegendő arra, hogy 2000 vendégágyat lefedjen. Ezért szükséges az, hogy rövid középtávon tudjunk lépni és fejlesztéseket tenni. Ez sok minden, sokféle segítségre van szükség. Szükség van az országos vezetés, de adott pillanatban szükség van az anyaországnak a segítségére is.
Hiszen milyen szempontból?
Anyaországtól nem várjuk el ezt, hogy összességében új sóbányát létesítsenek, a közösségen tudnak segíteni. Mondhatni, hogy a turizmusban egy kis szemcsérként is, vagy egy kis téglát is be tudnak tenni, az a közösségnek mindenféleképpen jó.
Nincs statisztika, de azt tudjuk, hogy Parajdnak mintegy 80%-a a turizmusból élt, vagy több.
A katasztrófa minden családot érintett, és akit nem érintett, az a közeljövőben érezni fogja sajnos ennek a hatását.
A bánya bejárata le van zárva. A több millió köbméter befolyt víz ugyanúgy ott van a mélyben. És bár a sóbánya felszínén folynak munkálatok, a parajdi polgármester azt nehezményezi, hogy az állami tulajdonban álló bányát működtető országos sóipari vállalat nem kommunikál megfelelően a település vezetőivel. Emiatt pedig tervezni sem tudnak a településen. Általában a fő kérdés Parajdon az, hogy fog-e még működni a sóbánya. Az eddigi hírek szerint a valaha ismert gyógyászati és turisztikai központ 120 méter mélyen a földgyomrában nem valószínű, hogy megmenthető. Ám a polgármester optimista, úgy véli, egy új tárna nyitása lehetséges lehet.
Bár határozatképtelen volt az élő környezetért felelős parlamenti bizottság Szombathelyre kihelyezett ülése, parázsvita bontakozott ki a helyette megtartott konzultáción. A lakók végleges megoldást sürgetnek, a Greenpeace szerint viszont hibás a jelenlegi mentesítés. Az utak lefedése helyett a teljes aszbeszt elhordás lenne a megoldás. Gergő Judit beszámolója.
Megállapítom, hogy a határozat képességet nem sikerült biztosítani, így a bizottság továbbra sem határozatképes.
Ezt V. Németh Zsolt, a parlament élő környezetért felelős bizottságának fideszes elnöke jelentette be, miután kiderült, hogy a Szombathelyre kihelyezett ülés a kormánypárti tagok távolmaradása miatt meghiúsult. Pedig a téma fontos, az aszbesztszennyezés ügye, így az ülés egy több mint két órás konzultációvá alakult át. Jelenleg mintegy 200 település érintett Nyugat-Dunántúlon, elsőként a szombathelyi Oladi platón észlelték a mérgezést. Itt már elindultak a mentesítési munkálatok, többek között a kálciumkloridos locsolás és bitumenes lefedés. Ezt azonban a mostani konzultáción Simon Gergely, a Greenpeace szakértője hibás döntésnek minősítette. Szerinte a teljes azbeszt mennyiséget el kellene szállítani.
Azt gondoljuk, hogy a letepés az azért nem megoldás, hiszen ugye lehet gyűjteni, hogy ezeken a területeken hosszabb maradni, de az persze, az nyilvánvalóan indult belül fog kerülni, közül beparnak valahol is csőtörés van, azonnal tehát munkabérzés kell végezni, ennek a legszigorúbb előírásai vannak ilyen. Tehát csak olyan szempontból problémát okoz, hogyha úgy szedik le, hogy nem egy elpémített péteket, tehát nem lehet később fölteni, akkor nagyon ütős energia veszélyes hulladéknak a mennyiségben, viszont hogyha átadatják különböző anyagokkal, vagy lefedik különböző anyagokkal, akkor sokkal nehézkesebb a letegés. Mi a kezdetektől azt kértük az osztálypályánál, hogy vigyék biztos, hogy akarsz, hogy ezeket az anyagokat, mert azt mondjuk, hogy az lenne a leghelyesebb út, ott lehetne visszavinni, de a letegés az valószínűleg az ő terelési.
Egy ott élő hölgy ezzel kapcsolatban több kérdést is feltett.
Ez mennyibe fog kerülni? De ez a második szempont. Az első az, hogy hány autó kell hozzá, milyen mennyiséget, hova viszek, mivel. Itt 14 kilométeres útszakaszról beszélünk. Van, ahol 70 centi mélyen van ezzel a kőzúzalékkal terítve, van, ahol 10 centi mélyen. Itt 100 ezer tonna van a köztudatban. 24 tonnát lehet egy autóra föltenni. Az kvázi 4200 autó. Melyik útvonalon tervezik ezt elszállítani? Milyen a környezeti terhelése? És meddig tart? És hol lakunk addig? Hol közlekedünk addig? Nem tudom, hogy ezeket a kérdéseket valaki átgondolta, mert ez nagyon jól hangzik, hogy el kell hordani. De hogyan? És ki az, aki ezt túléli?
Kanyó Béla, egy különleges technológiával foglalkozó cég képviselője más megoldást javasolt.
Az a mi javaslatunk, hogy akárhol van ez az aszbesztes kő, tegyük rá 3-tól 5 centis bazalcudalékot, és az betömörítve, bármivel még öntözőkannával is ki lehet vinni a műgyantát, amit 30 fokra kell fölmegetelíteni, és az lefolyik. A végén kaphat egy záró réteget, mondjuk 3 óra után, és utána egy kőzudalékot, hogy esetlenes ne legyesik, és akkor le lesz ragasztva. Ez az aszbeszt biztos, hogy nem fog holcódni, nem fog a szigetelődve is ában marad.
Az Oladi Plató társulás vezetője szerint érdemes lenne kísérleti jelleggel egy rövid útszakaszon kipróbálni a műgyantás fedést, ami akár az összes érintett területen alkalmazható lenne, ha beválik. Mindehhez persze kormányzati döntés és forrás kellene, mondta el a szombathelyi azbeszt konzultáción Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
Az érintett települések számára súlyos kihívást jelentő helyzetben bizalommal tekintünk Magyarország kormányára, amelytől a problémák helyi kezelését biztosító hatékony és gyors finanszírozási és módszertani segítséget várunk, miközben támogatjuk erőfeszítéseit a helyzet kialakulásában felelős szereplők beazonosítása és felelősségre vonása tekintetében. Aztán nyugtassák meg az embereket, hogyha kidolgozták a szükséges megoldásokat, és mindenképpen segítsék ezeket a településeket, mert egyedül ezt képtelenség megoldani.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal, közlekedőknek kapcsoljuk a Mávinfon ügyeletesét, Váci Viktort. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Az éjszaka befejezték a tegnapi baleset után a műszaki mentést Újszásznál, így az állomást érintő vonalakon az eredeti rend szerint közlekedhetnek a vonatok. A Szent Mihályhegynél sziklakitermelést végeznek, ezért holnap ma estig módosult az E70-es és az esti S70-es vonatok menetrendje, valamint a csúcsidőben több G70-es vonatnál Nagymaros és Szob között pótlóbuszok közlekednek. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pélisi Csenge. Éveleje óta 70 milliárd forint hiány keletkezett a termelői oldalon, ezért egy 19 pontból álló javaslatcsomagot készített a hazai sertéstartókat tömörítő szövetség az Agrártárcának a hazánkban kialakult válsághelyzet miatt. Erről is beszélünk hamarosan, most jön a krónika, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is.
Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött tegnap este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Magyar Péter a helyszínre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. A GMO-mentes mezőgazdaság melletti kormányzati kiállás szorgalmazza több hazai természetvédő szervezet, miután az Európai Parlament elfogadta az új génkezelési technikákkal előállított növények szabályozásának enyhítését. A tiltakozók szerint ez gyengíti a nyomon követési követelményeket, ezért azt kérik a kormánytól, hogy forduljon az uniós bírósághoz. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága szerint a rendelkezés alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét szabadon állapítsák meg. Mindez ellentétes a mezőgazdasági és a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel. Alkohol és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az időjárásról: túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Pilisi csengével.
Budapesten 20 fok van, Győrben 16, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen 17 fokot mértek, Sopronban 19 fok van, Pápán 16, Veszprémben 18, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon is, Zalaegerszegen 18 fok van, Keszthelyen és Nagykanizsán 17, Kaposváron 16 fokot mértek, Siófokon 19 fok van, a Balatonvize 22 fokos, Pécsen 20 fok van, Pakson 17, Baján 15, Kecskeméten és Egerben 16 fokot mértek, Széchenyben 12-t, Miskolcon és Szolnokon 16 fokot, Karcagon és Debrecenben 15-öt, Nyíregyházán 17 fok van, Záhonyban 15, Szegeden 16, Békéscsabán 15 fokot mértek, és Kékestetőn 17 fokot. 3 perc számolt, 17:30. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A precíziós technológia a juhtartásban is a jövőt jelenti. Cél a juhok akár 4 évszakos tartása uszodon.
Próbálunk egyre modernebb gépeket bevonni, próbáljuk megmutatni, hogy esetleg gépesíteni is jobban lehet a jó ágazatot. Erre nagyon jó technológiát, gépeket lehetett beszerezni.
Európai túltermelés és hazai válsághelyzet, javaslatcsomag a döntéshozóknak.
A sertés ágazatban az elmúlt 6-8 hónapban közel 70 milliárd forint veszteség keletkezett, amely az önköltségünk eléréséhez lett volna szükséges. Tehát gyakorlatilag egy 385 milliárd forintos ágazat tekintetében egy 6 hónap alatt egy 70 milliárd forintos veszteséget szenvedtünk el.
De 6 óráig arról is beszélünk, hogy támogatáshoz jutnak a ragadó száj- és körömfájás miatt érintett juh- és sertéstartók. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A mángold és a sarkantyúk a klímaváltozást tűrő, ráadásul ehető növények. A mángold két nyári növény, de Magyarországon egy évesként termesztik, amelynek ízletes leveleit folyamatosan szüretelhetjük. A kerti sarkantyúka egy gyorsan növő, dekoratív növény, amelynek virágai és levelei is ehetők, a veteményesben pedig távol tartja a levéltetveket. De hogyan ültessük és gondozzuk őket? Tanácsok Bozsik Józseftől.
Fölajánlanék egy ilyen kis társas játékot.
Bihari Balázs, gasztrobotanikus, találós kérdéseket tesz fel, és rendkívül sok egzotikus, különleges növényt mutat be itt a kertbarátoknak.
A beszélgetésünk során fogok néha föltenni kérdéseket, és aki erre jól válaszol, az fog kapni egy pontot. És aki legalább 5 pontot összegyűjt, az utána fog egy ajándékcsomag magot kapni tőlünk. Bízom benne, hogy könnyű pontot fogok adni. Mit látunk? Mángold valóban. Ugye általában nálunk a bal felső sarokban látható zöld levélnyelű, zöld levelű változat szokott ismertebb lenni. Viszont nagyon érdekes a sok színes változat is. Nem csak az az előnye, hogy sokkal dekoratívabban néz ki, hanem kevésbé jellemzőre a céklafillékre egyébként jellemző földes aroma. Ugye mire használhatjuk a mángoldot? Egyrészt a zöld részét, a leveleit, a spenót helyettes időként használjuk, ez talán a legismertebb felhasználása Magyarországon. Ezek mellett salátákba is jól működik, és külön a levélnyeleket is hasznosíthatjuk, spárgához hasonlóan. Szintén a vegánok megint ne figyeljenek, de például, hogy a betekerjük békönbe a levélnyeleket, akár grillezzük, akár a sütőben helyezzük el, és megsütjük, nagyon-nagyon finom ételt nyerhetünk belőle. Mire figyeljünk a mángol termesztésénél? A mángol, mint minden céklaféle, 2 éves növény, tehát ha magot szeretnénk belőle fogni, akkor ezt a második évben tehetjük meg. Ehhez ugye arra van szükség, hogy át tudjon telelni a növény. Ez általában minden probléma nélkül működik, viszont arra figyeljünk, hogy ha véletlenül palántát neveltünk volna belőle, akkor előfordul, hogy kilóg a karógyökér a talajból, és akkor viszont kiszokott fagyni télen. Tehát mindenképpen érdemes takarni egy kicsit a tövét, és akkor a következő évben föl tudjuk szedni, vagy le tudjuk szedni a magokat. Rögtön adunk egy pontot, hogyha kiderül, hogy mi van a képen. Valakinek van ötlete? Sarkantyúka, valóban. Nagyon érdekes dísznövénynek tekintett zöldségféle nálunk. Díszkertekben néha előfordul Magyarországon is, viszont nem mindenki szokta tudni, hogy a teljes föld feletti része ehető. Méghozzá retek íze van. Enyhén csípős retek, de az nagyon kellemes azért. A levelei ugye ezek az enyhén csípős retek ízűek, a virágjának édes virágillatú retek íze van, és a magjaiból egy csípős fűszert tudunk nyerni. Enyhén rövid nappalos növény, ennek köszönhetően a nyári hónapokban nem sokat virágzik, viszont akkor is szedhetjük folyamatosan a leveleit, viszont ősszel nagy virágtömeggel hálálja meg a gondoskodást. Hogyha szeretnénk, hogy egy kicsit a tavaszi rövid nappalos időszakot is meglovagoljuk egy kis virágzással, akkor érdemes belőle palántát nevelni, mert akkor még május elején, amikor kiültetjük, még lehet egy olyan 2-3 hét, amikor még értékelhető mennyiségű virágot fog hozni. Ha viszont palántát nevelünk belőle, vigyázzunk, hogy nagyon törékeny a növény, tehát csak földlabdás palántában gondolkozzunk. Ugye nagyon fagyérzékeny növény, az első fagyoknál ő sajnos el fog pusztulni.
Bozsé gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is a hajnaltáj@mtva.hu címre, és kövessék Bozsé gazda podcast videóit is az interneten. A precíziós technológia a jutartásban is a jövőt jelenti. Olló Mátyás Uszodén gazdaságában elsősorban tenyészállatok nevelése, majd eladása a cél. Ám az is látszik, hogy a hodályban tartást modernizálni kell, hiszen egyre többször hagyja cserben a szabad legelő a juhászatokat. Az idei tavasz még jól indult, de azóta sokan nyúltak hozzá a télire bekészített takarmányhoz. A gazda szerint a cél, hogy maga az istáló is alkalmas legyen a juhok akár 4 évszakos tartására is, és mindezt a munkaerő hiánya miatt minél kevesebb emberi, minél több gépi erővel. A pályázatok erre lehetőséget is adnak. Holló Mátyás szerint ezekben érdemes gazdálkodni a juhászatoknak. Bicsák Eszter járt Uszodon.
Látom, már be van készítve a délutáni takarításhoz itt minden, a szalma itt van előttünk.
Igen, ez egy gépértetési hodály, amelyet a legutóbbi pályázati forrásokból sikerült megépíteni. Könnyebb a munka, mert retetőutas géppel végig tudunk menni, keverőkocsival ki tudjuk osztani a juhoknak a takarmányt. Egyedül az almozás, ami kézi munka igényes, de szoktam mondani, hogy annyit kell is egy jó gazdának az állatai között lenni, hogy igaz legyen a közmondása, gazda szeme hízlalja a jószágot.
3 fajtát, alapvetően francia fajtákat választott.
2 francia fajtánk van, a Berrichon Duchère és az Ile de France, illetve a magyar Merino, amely egy hazai tenyésztésű fajt az évek során több merino típusú juhból alakult ki, de még azért van vele munka, hogy jó tulajdonságait tudjuk stabilizálni. Elsődleges jó tulajdonsága, hogy egy összezonális fajtáról beszélünk, amely azt jelenti, hogy az év bármely időszakában termékenyíthető. Szeretném, ha ez a fajta úgy terjedne el a magyar juhászok körébe, hogy egy jó anyai tulajdonságokkal rendelkező fajta. A másik 2 fajtánk a francia fajták, ők elsődlegesen húsfajták, amelyek kitűnő tömeggyarapodással és növekedési eréllyel rendelkeznek.
Innen nem alapvetően nem vágásra, hanem továbbtenyésztésre kerülnek az állatok.
Igen, jelen pillanatban már elsődlegesen tenyészállat előállítással foglalkozunk. A megszületett bárányainknak körülbelül 30%-át tudjuk meghagyni tenyészállatnak, amelyet hazai és külföldi vásárlók körében tudunk értékesíteni. Hál' Istennek magasabb százalékban is lenne igény a meghagyott állatainkra a vevők körébe, de nem szeretnénk emelni ezt az arányt. A megfelelő minőséget továbbra is szeretnénk biztosítani. Nem szeretnénk olyan állatokat eladni tenyésztőtársainknak vagy külföldre, amelyek nem a jó hírnevünket viszik tovább.
A három jófajtát a tervek szerint a jövőben automata etetőrendszer szolgálná ki az uszódi birtokon. Külföldön már sok példa van erre, a hazai juhászatok még kevésbé gépesítettek.
Próbálunk itt is előrelépni a jutartásba, és próbálunk egyre modernebb gépeket bevonni. Próbáljuk megmutatni, hogy esetleg gépesíteni is jobban lehet a jó ágazatot. Erre nagyon jó lehetőségek, pályázatok, amelyeken technológiát, gépeket lehetett beszerezni. Szoktam mondani, hogy hát a jutartásban és a precíziós jutartás az nagyon-nagyon fontos lenne. Külföldön járva azért már nem ritkaság, hogy egy épületből úgy mennek ki az állatok, hogy átmennek egy digitális mérlegen, ahol a mérleg leolvas az állatnak a csipjét, a fülszámát, leméri, visszafele, amikor jönnek be, akkor megint megtörténik ez. Például amelyik állat kisebb súllyal jön be, mint amennyivel kiment, azt egy válogató kapun keresztül egy külön részbe teszi, és ott akkor nagy valószínűséggel, ha az állat aznap nem gyarapodott, valami problémája lehet, és így könnyebb esetleg annak a gyógyítása, jobban áttekinthető az a kisebb csoport állat, amelyeket a válogatókápu által külön válogatott a rendszer.
Ön is fejlesztene most, illetve fejleszt is, azt tudom. Ez a gép, ez például az etetésben fog segíteni, ez is egy precíziós dolog.
Igen, egy etetőrobotot szeretnénk vásárolni a jutenyésztésünk számára, amely teljesen önálló egy mágnes pályán közlekedve 20 féle receptúrát beleprogramozva meg tud mehetetni az állatainkat. Ugye ez azért fontos, hogy többféle receptúrát tudjon a gép, mert egy fiasjúnak egész más a takarmány igénye, mint egy növendékjárkének, vagy egy szárazonálló júnak, és ezáltal nem kézierővel kell a különböző féle takarmányokat beordani az állatnak, hanem ez kiosztaná. De ugye ehhez még szükséges egy olyan etetés technológia is, amelyhez ez a robot tud kapcsolódni. Betonozott etetőtér kell neki, csak azon tud közlekedni, olyan etető rácsokat kell az állatoknak biztosítani, amelyen keresztül ki tudnak nyúlni, és a robot által kiszórt takarmányt fel tudják venni.
A válai házi disznó pestises fertőzés nem kis gondot okoz a sertéssel foglalkozóknak, még akkor is, ha a megye más területén van a sertéstelep. Ófehértő községben Kocsis Bence fiatal tenyésztő elmondta, a karantén, amely vonatkozik rájuk, két szállítás közé esik. Az tény, hogy az eddig sem magas sertés értékesítési ár csökkenni fog, illetve minden bizonnyal tovább kell majd tartani őket, ami plusz költség a tenyésztőnek, Zsoldos Barnabás riportja.
Ófehértón Kocsis Bence sertés tartással foglalkozik. A hír, ami Szabolcs-Szatmár Bereg megyét sújtja, hiszen Vállajon találták meg a házi sertésben az afrikai sertés pestis fertőzését. Ez azért egy állattartót, egy sertéstartót elgondolkodtatja, hogy betartottunk-e minden szabályt eddig, kell-e szigorítani, mi a helyzet?
Természetesen eddig is igyekeztünk minden szabályt betartani, de ezután még fokozottabban oda kell figyelnünk, mert a sertéspest is az láthatatlan ellenség, az ellen meg mindig nagyon nehéz küzdeni, csak az odafigyelés az, ami valóban lehetőség.
Gondolom, akik itt dolgoznak, azok is fehér-fekete öltözőbe mennek.
Természetesen a szabályok folyamatos betartása fontos. A szabályok között szerepel a higiéniai előírás. Ugyanabban a ruhában nem lehet bemenni a telepre, teljesen más öltözék vonatkozik, mint kívülre.
Nézzük a következményeket. A sertést tartják, etetik, el kellene adni.
A sertés ára az mostanában egyébként sem túl magas. Sokféle befolyásoló tényező, nem csak magyarországi, hanem európai szintű tényezők is, akár néha világszintű tényezők is, de mindenképpen lokálisan közelebb van hozzánk a magyarországi tényezők, és a jelenlegi állategészségügyi problémákat vállaljon, minket is befolyásolnak. Még nem tudjuk, hogy mennyit fog befolyásolni az áron, de mindenképpen valószínűleg negatív irányba fogja befolyásolni az árat. Jelenleg 406-407 210 forint körül voltak a legutóbbi szállításaink árai. Jelenleg karantén alá helyeztek minket, 15 napig mintát kell venni minden elhullott sertésből, és addig értékesítés sem történhet. Aztán meglátjuk, hogy milyen további következményei lesznek ennek.
Lett volna szállítás közben, vagy hála Istennek úgy jött, hogy két szállítás közötti időszakba belefér ez a karanténos időszak?
Bele tud férni két szállítás közötti időszakba, de nyilván a sertések élőlények, ők híznak, az örökké valóság nem lehet ezeket tartani, de biztosan a hatóságok fognak megoldást találni erre a problémára.
Hát ugye azt is lehet olvasni, hogy nem szabad máshonnan állatot bevinni a telepre, de gondolom, hogy nincs is beszerzés. Ez egy zárt rendszer.
Ez egy zárt rendszer. Időnként van beszerzés, annak is szigorú szabályai vannak, karantén alá kell helyezni 60 napra, stb. Stb.
Azt azért árulja már el, Bence, hogy amikor kiszállítás van, az élő állatot szállító autó bemegy a telepre, vagy ki van alakítva úgy, hogy rátolat mondjuk egy ajtóra, és akkor a sertést oda hagyják, emberi kéz hozzá sem ér, már a szállító járművön vannak a disznók.
Természetesen erre van módszer, ahogy mondta, ki van alakítva egy rámpa jellegű építmény, ami lehetővé teszi, hogy rá tud állni a szállító jármű. Az azt vezető sofőr nem jut be a telepre, a telepi dolgozók pedig nem mennek ki a telepről, így tudjuk 100%-osan betartani ezeket az előírásokat.
Várják, hogy vége legyen a karanténnak, és utána kialakul valami értékesítési lehetőség.
Így van, jelenleg ennyi lehetőségünk van. Meglátjuk, hogy mikor lesz erre érdemben megoldás. Addig is betartunk minden szabályt, mert közös érdek.
Mennyi az állomány?
Azt úgy szoktuk a sertésnél jelezni, hogy mennyi hízósertést állít elő egy telep. Ez a telep 6000 sertést állít elő egy év alatt.
Támogatáshoz jutnak a ragadó száj és körönfájás miatt érintett juh- és sertéstartók, megjelent az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete, amely támogatást biztosít azoknak a juh- és sertéstartóknak, akik a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedtek. A támogatási kérelmeket idén június 15 és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Molnár János agrárgazdaságért felelős államtitkárt kérdeztem.
Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumnak ez a rendelete a ragadó száj és körönfájás járvány kapcsán kártszenvedett juh- és sertéstartókat érinti. Nagyjából juh esetében olyan 34 termelőre, míg sertés esetében 90 termelőre számolunk az előzetes felmérések, becslések alapján. Ezt a bejelentést a termelőknek kell megtenni maguknak elektronikus úton egyébként.
Lehet lokalizálni területileg, hogy vannak olyan térségek, ahol jobban előfordul?
Igen, ez ugye a tavaly évben, ugye ez a március 6-ára kimutatásra a ragadó száj és körönfájás ugye Győr-Moson-Sopron megyében, és aztán utána lokalizálták ezeket. Jelen pillanatban ugye a szabályozási körzetben található juh- és sertéstartók gazdaság számára van ez az uniós társfinanszírozással, ez a támogatás. Ez a nyugat és a közép-dunántúli régiót érinti egyébként, tehát a Dunántúlnak ezt az északi részét gyakorlatilag.
Mi a gazdák feladata egyébként? Hogyan, hová nyújthatják be a kérelmeiket?
A ragadó száj és körönfájás miatti károsult állattartók, a juh- és a sertéstartók, mert őket érinti a támogatási kérelmet, azt most június 15 és június 30 között nyújthatják be a Magyar Államkincstárhoz. És a Magyar Államkincstárnak van egy közleménye, amit tartalmaz azt, hogy milyen részletek, illetve milyen dokumentumok szükségesek ennek a benyújtásához, és csak internetesen, elektronikusan lehet benyújtani ezeket az igényléseket, azt az mbh.államkincstár.gov.hu honlapon lehet benyújtani egyébként ebben a június 15 és június 30 közötti időszakban.
Mekkora támogatás áll egyébként rendelkezésre, tehát mekkora az a keretösszeg, amivel számolhatnak?
Ez a keretösszeg már meg volt határozva, részben azért, mert uniós társfinanszírozással megy, nagyjából 725 ezer euróról van szó, és ugye ennek megfelelő forint összeg az árfolyamhoz viszonyítva, ez ugye forintban lesznek kifizetve, nem euróban a támogatási összegek.
Vannak a támogatás igénybevételének feltételei?
Természetesen a támogatás alapja ugye a korlátozás kezdőnapjától és a telepről elszállítás időpontja közötti időszakban a tartás helyett, illetve a tenyészeteknek az országos adatnyilvántartási rendszerből, az NR, ez az egységes nyilvántartási azonosi rendszerben lévő szállítási bizonylattal igazolt adatoknak a megléte, ez az alapja egyébként. Ez fogja az alapot jelenteni, és itt az értékesített sertés vagy juhszám, illetve a túltartott napok száma és annak a számtani átlagának a szorzata, illetve az értékesített juhok száma az határozza meg, hogy pontosan mennyi támogatást, illetve milyen kártétési összeget fognak kapni.
Helyszíni ellenőrzést is tudnak tenni?
természetesen hát ugye az EU-s jogszabályoknál mindig is vállalnunk kell helyszínellenőrzést. Ez ugye megvan az, hogy milyen alaprátával kell számolnunk. Ez minimum 3%, tehát az igénylőknek legalább 3%-át, de valószínűleg itt a kerekítések miatt több lesz, azt mindenképpen ellenőrizni fogjuk személyesen helyszíni ellenőrzéssel is.
És mikor folyósítják majd a megítélt támogatást?
Szeretnénk még a nyáron legkésőbb augusztus 31-ig folyósítani. Biztos vagyok benne, hogy ez gyorsan meg fog történni, hogyha beérkeznek az igénylések, és az a megítélés után gyorsan ki is lesznek utalva a termelőknek.
Egy 19 pontból álló javaslatcsomagot készített a hazai sertéstartókat tömörítő szövetség az Agrártárcának a kialakult válsághelyzet miatt. A szakma állami beavatkozást sürget a tavaly szeptember óta veszteséges ágazat megsegítésére. Számítások szerint éveleje óta 70 milliárd forint hiány keletkezett a termelői oldalon. Az egész Európát érintő sertéspiaci helyzet mögött a túltermelés áll. Gyarmati Péter beszámolója.
Rendkívüli ülést tartott szerdán a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. A soron kívüli találkozót nem a sertéspestis miatt hívták össze, mondta a Kossuth Rádiónak Fitos Gábor ügyvezető igazgató. Olyan mértékű veszteséget termelnek a sertéstartók már éveleje óta, ami példanélküli.
Számításaink szerint a sertési ágazatban az elmúlt 6-8 hónapban közel 70 milliárd forint veszteség keletkezett, amely az önköltségünk eléréséhez lett volna szükséges. Tehát gyakorlatilag egy 385 milliárd forintos ágazat tekintetében egy-hat hónap alatt egy 70 milliárd forintos veszteséget szenvedtünk el. Itt a legnagyobb probléma az az, hogy nagy magyar átlagban az önköltségünk valahol 580 forint körül alakul, ez egy átlagos önköltségi szint, és a heti értékesítési áraink 410-405 forint között vannak. Értelmezhetetlen az, ami történik a piacon, maga a hizlaláson óriási veszteségek keletkeznek, amelyek következtében teljesen felért a sertés ágazat a tartalékait, és ez a helyzet gyakorlatilag 20-25 szeptemberétől fennáll, akkor még nem ennyire súlyos mértékben, de gyakorlatilag azóta önköltség alatti termelésre kényszerítik a sertéstartókat.
Akkor ha tisztában fogalmazunk, ma a magyar sertés ágazat, a hízlalás az tisztán veszteséges.
Egyértelműen teljes mértékben veszteséges, egyetlen egy forintot nem lehetett még idén keresni a sertésen, és ha már ezen tovább haladunk, sajnos a malac előállítás és a kocatartóknál is nagyon komoly veszteségek keletkeznek, tehát ott is az értékesítési ár az a héten 40 euró körüli egy malac esetében, és az önköltség valahol 65 euró körüli, tehát itt is ezen részében is nagyon komoly veszteségek keletkeznek.
Kérem, magyarázza el annak, aki nem ért hozzá, mi van a háttérben? Korábban azt mondtuk tavaly, évvégén, meg idén évelején, hogy az van a háttérben, hogy Kína nem engedi be az európai sertéshúst, és emiatt itt maradt, ránk maradt a rengeteg sertéshús. Ez van a háttérben?
Alapjában egyértelműen egy túltermelési válságról beszélünk. Két okát azonosítottuk mi. Az egyik az az, ami említésre került, hogy a nagyon fontos exportpiacunk Kína, az a korábbi szerintem elhibázott döntések, Európai Uniós döntések miatt, az elektromos autókra kivetett vámuk miatt viszont válaszként akadályozta, ellehetetlenítette, nehezítette a sertéshús beszállításokat. Ez utána helyek közzel rendeződött, viszont ekkor pedig a spanyolországi afrikai sertéspestises kitörés arra késztette a szereplőket, hogy a kínai export Spanyolország bizonyos részéről ellehetetlenült, regionalizációt ugyan alkalmaztak, de hát így is a spanyolok elmondása szerint azért egy 20-30%-os csökkenés mutatkozott az exportjukban. Ez a mennyiség ez itt maradt Európában, és azért Spanyolország nagyjából a negyedét állítja elő a teljes európai állománynak, tehát ez egy óriási mennyiség, és ez itt maradt az európai piacon, ezzel okozva egy nagyon komoly túltermelési válságot.
A segélykiáltásukra felfigyelt a szaktárca is, ez a beszélgetés csütörtökön készül, és pénteken 9 órakor Bóna Szabolcs, Magyarország Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztere sajtótájékoztatót tart Budapesten ebben a témában.
Mi elkészítettünk egy javaslatcsomagot, amelyet a mai napon el fogunk juttatni miniszter úrhoz, és kérjük azt, hogy az abban leírtakat vizsgálják meg, fontolják meg, és gondolják át, hogy melyek azok a pontok, amelyeket tudnak alkalmazni, vagy van rá lehetőség, de az biztos, hogy jelen pillanatban egy olyan kritikus helyzet van, hogy feltétlenül be kell avatkozni a minisztériumi szinten a folyamatokban.
valami fajta támogatásra gondolnak?
Is, illetve olyan problémáink vannak, amelyek sajnos sürgős megoldásra válnak. Gondoltunk itt az ASP-vel kapcsolatosan, az energiaárak rendkívül magasak, rendkívüli fedezet hiány van a sertéstartóknál. Ezen felül mondjuk van olyan kérésünk, hogy a számunkra harmadik országok, fontos piacok mi hamarabbi nyitásait ASP kapcsán az történjen meg, és vegyék fel a kapcsolatot, hiszen ez tud egy kicsit segíteni az értékesítés árakon. Mi magunk tudjuk értékesíteni a sertéshúsunkat, hiszen azért Vágóhídi oldalon is probléma van. 19 milyen kérdést írtunk össze, ezt fogjuk eljuttatni a miniszterhez.
És egy friss hír az utakról: az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött, a 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Pár perc múlva kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk, benne többek között szó lesz a nagyecsedei energetikai fejlesztésről és a turizmus radar bevezetéséről Egerben. Törőcsi Zsolt műsorvezető várja majd Önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Füredi Zsolt, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.
Sorajánlat.
Délelőtt.
A felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzzünk biztonságosan? Miért hasznosak a mentő mellény állványok a Balatonon, és mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.